1, 2, 3. Jó. Kedves testvérek, kérem, hogy foglaljunk helyet. Kérem, hogy... Három. Jó. Tehát még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, és kérem, hogy foglaljunk helyet. 10:10 van, a hátsó óra szerint. Jó volt együtt lenni imádságban, még a kicsit késve is kapcsolódtam be. De egy olyan témánk volt, ami közel áll hozzám, hiszen kegyelemből én is évek óta tagja lehetek a börtöncsapatnak. Még annak idején egészen fiatalon kapcsolódtam be, akkor még az ifjúsága a Soproni János bácsi vezetésével ment a börtönbe, és hát azóta is jó pár éve rendszeresen járunk. Jó látni tényleg azt, gondolom Marika is gazdagon beszélt az elején róla, hogy valóban vannak érdeklődők, nyitottak, és nem az az elsődleges tapasztalat, hogy óriási tömegek jönnek oda, bár korábban volt olyan alkalom, amikor még a férfiakat is bevezényelték, és akkor volt, hogy ilyen 40-en, 50-en is hallgattak minket, akkor még az őrök is bejöttek, és fegyelmezték őket közben, stb. Aztán átalakult, és már csak a nőket engedik, és a nők közül is azok jönnek, akik tényleg érdeklődnek, de jó látni azt, hogy ők viszont tényleg érdeklődnek, és Isten pedig segíti ezt a munkát, hiszen ez az ő munkája. Azért is beszéltem erről néhány mondatot én magam is, mert amikor Istennel való kapcsolatról, az ővele járásról van szó, akkor ugye szoktuk azt emlegetni, hogy egy ilyen kettős szerepünk van, és van, amikor kidomborodik az, hogy aki Istennel jár és neki szolgál, az annak ugye küldetése van, parancsa van, azért, mert aki Istennel jár, az harcos, azért hívta el Isten, hogy harcoljon, hogy teljesítse a küldetését. Aztán ugye Isten Úr az életünkben, tehát parancsot ad, mi a szolgái vagyunk, ezt is hangsúlyozza a Biblia. És ez azt üzeni, hogy amikor Istennel jársz, akkor tudod azt, hogy igen, van urad, és van vezetőd, akinek a szolgája vagy, és akitől a parancsokat kapod. És ezzel együtt persze egy nagyon markáns üzenet az is, hogy Istennek a barátja vagy, kegyelmet kaptál, aztán a gyermeke vagy, örököse vagy, és áldást kaptál, atyád van. Tehát van egy urad, van egy parancsolód, akinek a szolgája vagy, akinek a harcosa vagy, és van egy atyád, akinek a barátja vagy, a gyermeke vagy, az örököse vagy. És ez a kettő együtt érvényes. És olyan jó az, amikor Jézus Krisztusra is így tudunk gondolni, hogy ő maga az, aki ugye parancsokat ad, aki az atya üzenetét hozta a tanításaiban, és ugyanakkor pedig benne van ez az atyai szeretet, az atyai szeretetnek, a megváltói szeretetnek a közvetítése is ezekben a mondatokban. Olvassuk fel ezeket az igéket együtt, erre kérem a testvéreket, és aztán így fogunk utána közösen énekelni. Én vagyok
a szőlőcő, ki a szőlővessző. Aki én benne marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesznek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Ti, ha barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Ja, látjuk ezt az üzenetet, nem is akarok ehhez hozzáfűzni sokat.
Úrunk és parancsolónk van, akinek a szolgái vagyunk. Ugyanakkor annyira benne volt Jézus szavaiban is ez a szeretet, a megváltó szeretete, az atyának az üzenete, a fiúságnak, az örökösségnek is az üzenete, és az a nagy lehetőség, hogy vele együtt teremhetünk gyümölcsöt, vele együtt munkálkodhatunk. Bátorítson ez bennünket. És ez egy régebbi ének, énekeljük ezt el először.
Thank you. Az a legjobb, hogy nekünk is be tudunk a kormányi
és a te ütlődésedben beilleszkedni, hogyha azt is elismerjük, hogy szolgáid vagyunk önként és örömmel, és te adhatnak egy parancsokat, szeretnénk azokat a parancsokat követni, ahogy az igében is együtt felolvastuk, barátaid lenni azáltal, hogy azt teszik, amit a parancsolsz nekünk, elismerve azt, hogy egyébként pedig a szőlőtő önmagában nagyon hamar semmi másra nem lesz jó, mint arra, hogy meggyújtsák és elégen elszárad és elpusztul. És köszönjük, hogy ebben a mennyei hierarchiában részesek lehetünk, de olyan gazdag és annyira csodálatos a te igéd és a te szeretetet, hogy azt is kijelentett, hogy örökös társak vagyunk. Azt is kijelentett, hogy van egy atyánk, amelyben, aki édes apa, aki megjövődött a bűneink fölött, és készített egy egyetlen utat Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy azok a harcosok, akiket bennünket szeretnél látni, azok a szolgák, akiket bennünk szeretnél látni, azok az a kedves gyermekeid örökösség lehetünk. Ezt a kegyelmet azt tényleg nem értjük, nem fogadjuk fel. Szeretnénk egyszerűen csak szeretetből, hálából követni téged, elismerve a nagyságodat, felnézni te rád, a nagyságodból is, a te méltóságodból is táplálkozni, hogyha ránk betűnök a fényed, abból is erőt meríteni, feltöltődni, és amit tudunk, azt visszatükrözni engedelmesen, szeretetből. Hálom néked, bárányi ötletre az Isten, és hogy velünk vagy mai napon is. Köszönjük, hogy kicsérhetünk téged, hogy láthatod, szemlélhetünk téged. Hálom tovább is a közösségünket, hogy előre vigyen ez is bennünket a törökösségben. Amen.
Kedves gyülekezet, Isten igéjét olvassuk, amely írva van Máté evangéliuma 14. fejezetében, a 13. verstől kezdődően. Máté evangéliuma 14. rész, 13. verstől. Amikor meghallotta ezt, Jézus eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül, amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá, lakatlan ez a hely és későre jár, bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak, nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokasságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 tele kosárral. Aki pedig evett, mintegy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt: jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: valóban Isten fia vagy. Imádjuk szent nevedet, Istennek drága szent fia, Urunk Jézus Krisztus, csodáljuk mindazt, amit földön jártadban tettél, cselekedtél, az emberekkel, tanítványaiddal, és azt is csodáljuk, amit a mi életünkben tettél, hiszen értelmünkben, szívünkben, lelkünkben világosságot hoztál a te igéd által, megértettük, hogy valóban te vagy az élő Istennek a fia, ami drága megmentőnk, megváltunk, üdvözítünk. Segíts, hogy reját tekintsünk mindig, és így kövessünk téged, mert olyan ez a hívő élet, mint a vizeken való járás. Ha nem tudunk rád tekinteni, ha nem nézünk rád, ha magunkra tekintünk, vagy emberekre, akkor azonnal süllyedni kezdünk. De mi reját szeretnénk tekinteni, és így ezt a természet feletti életet, ezt a hívő életet szeretnénk megélni, de azért olvastam fel az előtte levő ige szakaszt is, mert úgy látom, hogy nagyon összefügg egymással a kettő. Azzal szeretnék foglalkozni, hogy ki nekem Jézus, illetve úgy is mondhatnánk, hogy ki neked Jézus, ki nekünk Jézus. Ki akar lenni ő az ember számára valójában? Az orvosok orvosa? Igen, mondhatjuk, hogy valóban, ahogy olvastuk is, hogy ő meggyógyította a betegeiket, akik csak őhozzá vittek. Aztán később is olvassuk, hogy azt kérték, hogy aki csak megérintheti őt, hogy engedje meg, hogy megérintse, és mindazok, akik megérintették, azok meggyógyultak. Tehát sokféle változatban történt ez. Igen nagy hit keletkezett az emberek szívében, hiszen mindenhonnan vitték a betegeket, és azok meggyógyultak. Ma is mondhatjuk azt, hogy igaz a zsoltárosnak a szava, 103. Zsoltárban olvassuk, hogy meggyógyítja minden betegségedet. Mert ő előtte nincsen semmi lehetetlenség. Ő valóban, ami rajta múlik, Isten fiának az adottságát jelenti, ő képes meggyógyítani minden betegségben, nyomorúságban levő embert, még gyógyíthatatlan betegeket is meggyógyított, illetve meggyógyíthat. És ezt tapasztaltuk is, hiszen az, hogy most itt vagyunk, az annak a bizonyítéka, hogy mindeddig könyvült rajtunk, és meggyógyította minden betegségünket, illetve úgy is lehet ezt mondani, hogy erőt adott, vagy erőt ad annak az elhordozásához, ami megvan, talán mint krónikus dolog az életünkben, de még mindez ideig tőle kaptunk erőt ennek az elhordozásához. Tiszteletben kell tartanunk természetesen, mint ahogy akkor is tiszteletben tartották az ő akaratát, az ő gondolatát, és azt mondta az egyik beteg, aki hozzájött, Uram, ha akarod, akkor megtisztíthatsz engem. Ezt azért mindig figyelembe kell vennünk, és az ő akaratát, az isteni akaratot, azt respektálnunk kell, mert ez már csak így van. Nem mi vagyunk az Isten, hanem ő, maga az Úr Jézus Krisztus az Isten. Egyetlen dolog, az én vigasztalom, aki nem csak testemet, hanem lelkemet is gyógyítja? Hát nem. Pláne, hogyha csak a testre gondolunk, akkor különösen ezt el kell mondanunk, hogy hát nem erről van szó. Ez az ő küldetésének, mesiási lényének, valóságának csak egy mozaik része volt, hogy ő, ahogy mondja az énekíró, az áldott orvos. Így mondja, hogy áldott orvos jön hozzánk, a drága főpapírtus. De aztán az énekíró beszél másról is, mint ahogy említi, hogy a drága főpap Jézus. Aztán itt az igében benne van, hogy hát ő volt a nagy kenyérszaporító, aki minden testi szükségükről, akik ott voltak, 5000 férfit számoltak meg az asszonyokon, gyermekeken kívül, gondot viselt, adott nekik kenyeret, adott nekik halat. Az 5 kenyérből és a 2 halból rengeteg kenyér és rengeteg hal lett. Azt mondja a Biblia, az egyik Zsoltár, megint csak Zsoltárt idézek, hogy megöregedtem, mondja a Zsoltár író, de nem láttam, hogy kenyér kéregetővé lett volna az igaznak a fia. Ez azt mutatja, hogy akik igaz úton járnak, az Isten útján járnak, azok élvezik az Istennek a gondviselő szeretetét, amely abban is megmutatkozik, hogy megtanultak jól bánni a javakkal, nem dobálják ki a kenyereket, hanem megfelelően bánnak vele, beosztják azt, amit az Isten ad nekik. Itt ugye azt látjuk, hogy az emberek, a sokasság hallgatták az igét, Márk evangéliumban mondja, hogy nem csak betegek gyógyított, hanem tanított, hogy rájuk tanított, hogy már megváltozott az igét, és megváltozott az igét. nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, de itt megfordítva is igaz volt, hogy hát ha az igéjét voltatok itt, akkor megillett titeket azt, hogy részt vegyetek a kenyérből. Aztán János evangélista foglalkozik azzal nagyon részletesen, hogy tordult utána a sokaság a tenyén szaporítás után, és Jézus már szemükre veti azt, azért követtek engem, azért jöttek utánam, mert ettetek a ma kenyerekből. És azt is tudjuk, hogy királlyá akarták tenni. Hát ilyen ember kell nekünk, aki gondot visel rólunk. Hát ki neked Jézus? Ki nekem Jézus? Ki ez a Jézus? Csupán kenyérszaporító, aki hát azért követjük őt, mert neki rólunk is gondot visel, megadja a mindennapi kenyeret, mert felruház bennünket. Azt mondja a hegyi beszédében Jézus, hogy hát a mező liliumait is csodálatosan ruházza, és a egyetlen verebecske se esik a földre az ő tudta és akarata nélkül, és hogy gondot visel. Erről beszél a hegyi beszédben, de azt mondja, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak néktek. Persze nem részletezi, hogy a munkátok után, stb., de azt mondja, megadatnak néktek. Keressétek az Isten országát. Tehát akkor nem mondhatjuk, hogy akkor Jézus akkor csupán azért jött, hogy a betegeket meggyógyítsa, vagy Jézus csupán azért jött, hogy kenyeret adjon az embereknek, meg halat. Bár benne van az, hogy ő gyógyító, benne van az is, hogy ő gondviselő, ő gondot tud viselni. Ez mind igaz, de ő ennél sokkal több, mint hogy csupán egy gyógyító lenne, mondjuk a legnagyszerűbb gyógyító, és a legnagyszerűbb kenyérszaporító, gondviselő. Azt látom az igében, testvérek, hogy sokszor ő másképpen gondolkodik, mint mi emberek. Sőt, nem csak, hogy sokszor, hanem mindig. Bár lehet, hogy rá tudunk hangolódni az ő gondolataira, akkor az jó, az rendben van, de ő másképpen gondolkodik, mint általában az emberek. Mert azt olvasok, hogy kényszerítette a tanítványait, hogy menjenek, üljenek be a hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra. És majd ő elbocsátja a sokaságot. Mert annyira fellelkesült az a tömeg emberi módon szólva, emberileg, hogy már el akarták ragadni, hogy királlyá tegyék. És ő ezt semmiképpen ő ezt nem akarta. Ő nem akart abban az időben földi király lenni. Ez majd a maga idejében majd be fog teljesedni. Erről most nem beszélek. Kényszerítette tanítványait. Másképpen gondolkozik, mint mi. És ha néha kényszerít bennünket is valamire, akkor azt vegyük tudomásul, testvérek. Mert lehet, hogy annyira másképpen gondolkodunk, hogy ez ütközik, ez a kettő. És akkor Jézus azt mondja, menjetek, szálljatok be a hajóba, menjetek át a túlsó parton, majd én jövök. Nekem most más feladatom van, menjetek. És engednünk kell. Ha Jézus tanítványai akarunk maradni, ha hívők akarunk maradni, vagy lenni, akkor nekünk igenis engedelmeskednünk kell. Még akkor is, hogyha olykor ellenkezik ez a mi gondolkodásunkkal, emberi gondolkodásunkkal, elképzelésünkkel. kívánságunkat, érdekünket. Mert gyakran beszél erről a Biblia, gyakran testi módon gondolkodunk, mi hívők is. Például a korintusiak is rendkívüli módon, testi módon gondolkodnak. Úgyhogy Pál apostol nagyon határozott szavakkal ír nekik, és inti őket, és mintha azt mondaná Pál is, hogy menjetek, üljetek be a hajóba, menjetek a túlsó partra, mert mindig testi módon gondolkoztak. Én ezt nem akarom. Én egészen mást akarok. Menjetek. És akkor jön az ellenszél, és úgy tűnik, hogy talán magunkra hagy Jézus bennünket egy időre, mintha magunkra maradnánk, pedig nem. Ez igaz, mondja, hogy ő ott van a hegyen, mit csinált? Imádkozott. Tanítványok ott lent küzdöttek az ellenszéllel. Menjetek csak az ellenszélbe, menjetek, kell ez nektek, szükséges. Néha olyan ellenszelek fújnak az életünkbe, hogy, ahogy mondja Jézus, hogy ketten lesznek egy családba is, három ellen, három, kettő ellen, nem értenek meg még a legközelebbi családtagjaink sem, akik nem hívők. Hát remélem, hogy akik hívők, azok megértenek bennünket. Kérdés, hogy tényleg igazán hívők vagyunk-e az Úr szerint. Mert a testi és a szellemi hívő különbözik egymást. Erről olvastunk a Bibliában. Az előbb említettem is. Tehát ki ez a Jézus, aki kényszerít bennünket néha egyes dolgokra? Hát akkor hogy van ez? Hát nem szabad akaratunk van? Vigyázzunk, testvérek! Ha egyszer hívőké lettünk, és akkor az Úrnak adtuk az életünket, és elvettük a kegyelmet, és azt mondtuk, hogy Uram, könyörülj rajtam, bocsáss meg nekem! Bocsáss meg bűneimet, fogadj kegyelmet, gyermeked akarok lenni. Akkor már van szabad akaratunk, de vigyázzunk vissza, ne éljünk ezzel. Akkor már alá kell rendelni a mi akaratunkat, az ő akaratának. Azt mondta Mária, Jézus édesanyja, bár nem értette akkor még tökéletesen az Urat, de a kánai mennyegzőben azt mondta Mária a szolgáknak, hogy amit mond, megtegyétek. Hát akkor ez az igaz, hogy amit mond, testvérek, neked is, nekem is, nekünk, amit mond, megtegyük. Mert mi az ő szolgái vagyunk. Mi Isten gyermekei lettünk. És utána valamire úgy néz ki, hogy szorít bennünket, sarkal bennünket, akkor engedjünk annak, mert szorít, mert sarkal, hogy tegyük. Sokszor nehezen tesszük, nehezen engedelmeskedünk. Az ige azt mondja, hogy küzdködtek a habok között. Az éjszaka utolsó részében csak ment hozzájuk Jézus. Tehát akkor az éjszakának a kétharmad részében küzdködtek. Hát milyen a hívő életünk? A Biblia azt mondja, hogy szükségünk van a küzdelmekre. Az Úr jót akar kihozni az életünk, hogyha jönnek a hullámok, jönnek a bajok. Ha nem lenne semmi megpróbáltatás, akkor a hitünk az próba nélkül való lenne. Vegyük tudomásul, testvérek, hogy ellenszélben vagyunk. Aztán van is egy ilyen könyv. Ez a cím, hogy ellenszélben. De Jézus imádkozik értünk. Ez a mi Urunk. Biblia azt mondja, hogy kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög érettünk. Hát nem volt elég, hogy lejött a mennyből a földre, és a kereszten meghalt értünk. Hát akkor még mindig, még a mennyben is, az Atya jobbján is esedezik érettünk. Úgy látszik, hogy szükség van erre. Mert mi itt vagyunk. Ő már ott van a hegyen. Ő már ott van a csúcson. Ő már az Atyánál van. De mi itt vagyunk, és ő imádkozik érettünk. Hogy nehogy az ördög, a sátán becsapjon bennünket. És a sátán az ellenszelet arra használja fel, hogy elveszítsen, tönkretegyen bennünket, mert aztán bejön a sátán is, nyilvánvaló, az Úr megengedi, hogy kerüljünk a hullámok közé ellenszélbe, de ott van a sátán, aki tönkre akar tenni bennünket. Küszködünk, de nem jutunk semmire. Pedig már régen a partnál kéne, hogy legyünk, de nem jutunk semmire. Vajon nekünk is nem kellene többet imádkoznunk, azonosulni az Úr Jézus Krisztussal, azzal a lelkülettel, ami ő benne volt. Vajon nem kellene mindnyájunknak, közbeni áróknak lenni, kedves testvérek? Vannak néhányan a gyülekezetben, akik már nagyon ráálltak erre, hogy közbeni árók, közbeni áró szeretnek lenni és akarnak lenni, imádkozni, nem csak magukért, hanem másokért, szeretteikért, az emberekért. Most imádkoztunk a börtön misszióért, a börtönben levőkért és a misszióért. Közben járóknak kell, hogy legyünk, mert az Úr is ezt gyakorolta, és gyakorolja még mindig. Hát ha az Úr ezt gyakorolja a mennyben, hát akkor nekünk is itt ezen a földön, ha a szinkronba akarunk lenni vele, akkor közben járóknak kell lenni. De jó olvasni az igében, testvérek, hogy ő a kellő időben, ez a drága Jézus a tanítványoknak a segítségére sietett. Tanuljuk meg, hogy ő egy percet sem késik. Pedig mi úgy gondoljuk, hogy késik. Egészen biztos a tanítványok is, amikor ott küszködtek a halász bárkában, és nem tudtak a túlsó partra jutni az ellenszél miatt, a hullámok miatt, akkor azt mondták, hol van most ez a drága mester, hol van? Ő egy percet sem késik, amikor szükséghelyzetben vagyunk, és nagy bajban vagyunk, amikor megérik ennek az ideje, akkor ő jön, segítségünkre siet. De addig nem. Addig hagyja, hogy küszködjünk, mert az is javunkra válik. Másképpen jár az ő órája, mint ahogy a mi óránk jár. És az ő órája az nagyon pontos. Ő egy percet sem késik. Hallottam olyan bizonyságtételt egy lelki pásztor részére, hogy azt mondta, hogy elkéste. Az Úr nem késett, nem késett el, de azt mondta, hogy magáról elkéste. És hát sajnos lehet, hogy ez előfordult velünk is. Mert mire odaértem, már az a beteg meghalt. Előbb kellett volna, hogy menjek. Az Úr nem késik. Ő mindig a kellő időben jön. Nézzük meg, hogy a tanítványok hogyan látták őt. Amikor elindult a tengeren, járva és közeledett feléjük, akkor minek vélték? Kísértetnek. Gondolkoztam, hogy mi az a kísértet. Hát, erről csak annyit tudok mondani, hogy a kísértet, tehát ami félelmes képzeteink termelik ki. Lidéces álmok, félelmek, nem az Úrtól vannak ezek. a mi képzeteink. De valóban ott van mögötte a gonosz. Még az Úr Jézust is kísértetnek akarja feltüntetni. Úgyhogy fölkiáltanak a tanítványok rémületükben. De hát az Úr az nem kísértet. Ő nem azért jött a földre, hogy az embereket kísértse. Azt mondja, én vagyok. Ő a vagyok. Ő benne teljesedett be valójában az tökéletesen, amit Mózes könyvében olvasunk a Egyiptom való szabadulás előtt, amikor Isten bemutatkozik, hogy a vagyok. JHVH, Jahve, a vagyok. Ő a vagyok. Aki volt, aki van és aki lesz. És aki nem változik. Ahogy mondja a zsidókhoz írott levél, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Ő nem kísértet. Ő a csodálatos vagyok. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ő a biztos fogódzó, akibe kapaszkodhatunk. Ő a segítő. Ő a megnyugtató. Ő maga a békesség, aki békét, nyugalmat tud hozni az életünkbe. Lehet, hogy szükségünk lesz erre. Ahogy változik a világ, nagyon rossz irányba megy a világ. Nagyon különleges dolgok, események történnek. És egyre inkább szükségünk lesz, hogy teljes hittel, szívvel kapaszkodjunk Jézus Krisztusba. És ő nem kísértet akar lenni a mi számunkra, hanem a csodálatos vagyok, hogy én vagyok. Amikor Péter meghallja ezt a szót, hogy én vagyok, csodálatos ez az ember, ez a Péter, mert hamar kapcsol, hogy úgy mondjam. Vannak, akik nagyon soká kapcsolnak, és hát szinte elmegy mellettük a lehetőség, az élet. Péter nem ilyen volt. Ő azonnal pillanat alatt tudott dönteni. Azt mondta, Uram, ha te vagy, akkor most parancsolt, hogy oda menjek hozzád a vizet. Próbára tette az Urat. Hát szabad nekünk próbára tenni az Urat? Igen, ilyen értelemben szabad. Bárcsak minden ember így módon próbára tenni az Urat. Uram, ha te vagy, akkor hát akkor én elindulok a hívő életben. Hát akkor én hozzád megyek. Hát akkor én követlek téged. Uram, ha te vagy, hát akkor én jövök hozzád, átadom neked az életemet. Miért nem teszik ezt az emberek? Csak úgy elengedik a lehetőséget? Péter nem engedte el. És az Úr nem haragudott meg azért, hogy Péter próbára tette, és azt mondta neki az Úr, hogy jöjj. Csak ennyit mondott, hogy jöjj. Gyere. Ez olyan volt, mint amikor a gyermek fölmegy valami magasabb helyre, de már lejönni már nem tud. De ott van az apa, vagy az anya, és akkor azt mondja neki az apa, hogy gyere. És akkor a gyermek leugrik, mert tudja, hogy biztos helyre, biztos védelem van, hogy elkapják, nem esik a földre, nem üti meg magát. A keresztény élet hasonlít a vizenjáráshoz, testvérek. Ez emberileg lehetetlen. Hívő életet élni, emberileg lehetetlenség. Ezért nem is választják sokan. Mert emberi módon gondolkoznak, azt mondják, hogy ez képtelenség, hogy én hívő életet éljek. Hát én, hogy én hasonlítsak Jézushoz, még egy kicsit is, hogy kitűzzem magamnak azt a célt, hogy olyan legyek, mint ő. Hát nekem van egy emberi életem, természetem, szokásaim, családom, minden, hát én nem akarok ezen változtatni, nem akarok ebből kiszakadni. Hát ez így megy a világ végezetéig. Hát így is megy. És nem is tud az ember kilépni ebből, ha nem csatlakozik Jézushoz. De Péter kilépett a lázbárkából, és a vizen elkezdett járni. Nem csak Jézus járt a vizen, hanem Péter is. És azóta is keresztények 2000 éven keresztül elindultak és járnak a vizen. És azt mondják, hogy hát én nem is gondoltam volna, hogy én más lehetek, mint aki voltam. Másképpen dönthetek, másképpen cselekedhetek. Egy új életet kezdhetek. Hát én nem is gondoltam volna. De meghallottam az evangéliumot, és döntöttem, elindultam. És ezt mind Jézus cselekedte. Nem én tettem. Hallgattam Füredi Kamilla bizonyságtételét, halála előtt egy héttel, azt mondta, én nem tettem semmit. De Jézus ott volt. És amilyen Jézus indított, azt tettem. Én csak Jézus követtem. De jó hallani az ilyesmit. Sierra Leone-ben azon a helyen szolgált, hosszú éveken keresztül, halálosan megbetegedett. És még vissza szeretett volna menni, hogyha a jó Isten akarja, de Isten másképpen döntött. Azt mondta Kamilla, hogy egy nyitott kaput látott. Most nem tudom, hogy ez most mit jelent, de látok egy nyitott ajtót. Hogy most ez az lesz, hogy az Úr el akar vinni a mennybe, vagy pedig még vissza akar vinni. Hát az Úr úgy döntött, hogy elviszi a mennybe. És nem sokára lesz a temetése. Egy nyitott ajtó. Nyitott ajtó van számodra is, mert ha hívő vagy, ha az Úr gyermeke vagy, akkor nyitott ajtó van, ahogy mondja a Jelenések könyve, hogy adtam elődbe egy nyitott ajtót, amit senki be nem zárhat. Testvér, nyitott ajtó van előtted. Tedd meg, amit még megtehetsz. Tegyük meg, amit még megtehetünk. De a legnagyszerűbb az, hogy egy nyitott ajtó van Jézus Krisztus által, aki úgy nyitóul ment előre a mennybe, számunkra. Azt mondta a tanítványoknak is az Úr, hogy ne azon örüljetek, hogy az ördögök is engednek nektek, hanem hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennybe. Nyitott ajtó a mennybe. De amíg még itt vagy, és itt vagyok, addig még tegyük az Úrnak a dolgát, cselekedjük, mert nem tudjuk, hogy meddig tehetjük. Péter elindult. De azt olvassuk, hogy amikor a vizekre tekintett, a hullámokra tekintett, levette Jézusról a tekintetét, akkor azonnal elkezdett süllyedni. Abba a pillanatban. Akkor nem véletlen van megírva a Zsidók 12:2-ben, testvérek, hogy mi a feladatunk? Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, betöltőjére, a legnagyobb hithősre, a hitnek a fejedelmére, Jézusra, aki nem az előttel való szenvedésekre tekintett, hanem az utána való örömre, amely a mennybe lesz. Nézzünk mindig Jézusra. Bátorítanak bennünket a hithősök is, de mindig a legnagyobbra nézzünk, még a hithősökön is felül, ott van Jézus, a hitnek a fejedelme. Ne magunkra nézzünk, testvérek. Ne a hullámokra, ne a körülményekre tekintsünk. Ne próbáljuk a körülményekkel indokolni, hogy most miért nem vagyok igazán hívő, vagy az, miért nem teszem ezt, vagy azt, hanem Jézusra tekintsünk. Ki tehát Jézus? Ki akar lenni? Ő a mi számunkra, azon túl, hogy orvos, hogy kenyér szaporító, és hogy sok minden más, hál' a Jóistennek, ő a mi megmentőnk, mert Jézus kinyújtotta a kezét, és felemelte, abban a pillanatban felemelte Pétert. Tehát egy pillanat műve volt, mert olyan ördögi, olyan vihar lehetett ott, ott volt az ördög is ám, szörnyű vihar, hát egy halász ember volt az a Péter. Hát hogy lehet, hogy ő megijed? Hát átért már viharokat, de hogy micsoda pokoli vihar lehetett ott, a sátán el akarta veszíteni ezt a 12 embert. De nem tehette. Mert Jézus kinyújtotta a kezét, Péter felemelte, és beléptek a halászbárkába is. Abba a pillanatban elcsendesült a tenger. Lecsendesedett. Ő a mi megmentőnk. Ezt mondta Péter, Uram, ments meg engem. Ó, bárcsak sok ember ezt mondaná. Uram, ments meg engem. Úgy igazán szívből, a szívnek a teljességéből. Azt mondta egyik evangélista, az etióp komornyiknak, hogy a teljes szívedből hiszel, akkor igen. Teljes szívedből. Uram, ments meg engem. Uram, könyörülj rajtam. És akkor ugye Jézus inti is a Pétert és meg a tanítványokat. Azt mondja Péternek, hogy kicsiny hitű, miért kételkedtél? Hogy hozzáfűzi. Megmenti, de ez is hozzátartozik, hogy kicsiny hitű, miért kételkedtél. El kell, hogy viseljük, mert igaza van az Úrnak. Neki mindig igaza van, hogyha megmondja nekünk azt, amit meg kell mondani. Kicsiny hitű, vagy egyéb, ami ránk tartozik, azt el kell, hogy fogadjuk alázattal, mert igaza van az Úrnak. Ő az, aki inthet bennünket, igazán. Nekünk vigyáznunk kell az intésekkel, testvérek. Mert lehet, hogy talán elhamarkodottan integetjük egymást, vagy intjük egymást, de vajon magunkat intjük elsősorban? Jézus az, aki helyre rakja a hitünket, a gondolatainkat, meg az életünket. Ő ez a drága megváltó, aki megment bennünket, és aki, ugye a metanoia görög szó azt jelenti, hogy megváltoztatja a gondolkodásunkat. Az igazi megtérés az emberen belül a gondolatainak a megváltozása, a szívének a megváltozása. Egy más szívet ad, egy új szívet ad, egy új lelket ad nekünk, ami szellemiségünket megváltoztatja. Ő egyedül ezt meg tudja tenni, senki más nem tudja megtenni. Ő, ami megváltunk. A tanítványok leborultak a hajóban, és azt mondták, valóban az Isten fia vagy. Minden elcsendesült, Péter nem beszett el, tanítványok leborultak, valóban az Isten fia vagy. Hát ez azt jelenti, hogy amikor ezt valaki ki tudja mondani, és leborul az Úr előtt, hogy valóban az Isten fia vagy, akkor ez azt jelenti, hogy az ő élete az meg van mentve. Akkor az ő élete meg van váltva. Mert ez egy alapvető hitvallás. Ne mondjuk mi másnak őt, ne akarjuk mi azt mondani, hogy ő csupán egy jó tanító, a legjobb tanító, vagy egyéb, hanem mondjuk azt, hogy valóban az Isten fia vagy. Vagy ahogy Péter mondta Cézárea Filippiben, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Mire Jézus azt mondta, ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Tehát itt valahol a hit, az a hit, ami tőle jön, mert a hit az Isten ajándéka. Az a hit, ami tőle jön, hozza felszínre, hogy felismerem és el tudom mondani, hogy te vagy az élő Istennek a fia. Vagy ahogy a tanítványok mondták egy másik alkalommal, hogy Uram, kihez mehetnénk, hová mehetnénk, örök élet beszéde van te nálad. És mi tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Sok szent volt ezen a földön, beszél az Ószövetség róla, proféták, királyok, de maga az Úr az Istennek a szentje, akiben érdemes hinni, és aki megszenteli az életünket. Vagy a samáriaiak ezt mondták, most már nem a te beszédedre hiszünk, mondták az asszonynak, hanem tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Az ős keresztény hitvallás is ezt mondja a halacska jegyében, Ichthys görögül a kezdőbetűk, Jézus Krisztus, Isten fia megváltó. Ichthys, Jézus Krisztus, Isten fia megváltó. Jézus Krisztus, Theos Hyos szótér. Ez volt az ősi, egy halacskát rajzoltak, és ezzel kifejezték az ő ősi hitvallásokat. Kedves testvérek, akkor mi is most felelve az ige hirdetésre énekeljük el majd azt az éneket szívből, örömmel, hálaadással. Minden nékem Jézus. De mielőtt ezt tennénk, kérek egy testvért, hogy vezessen bennünket imádságban. És utána pedig énekeljük el ezt az éneket, hogy minden nékem Jézus záradékul.